Isten igéjét az Efézusi levélből olvasom, folytatjuk a Efézusi levél olvasását, ezt vendégeink kedvéért mondom, hogy hosszú hetek óta erről a levélről van szó. Az 5. fejezet 15. versétől a 17. versig olvasom az igét. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Az idő telik. Itt vagyunk, együtt vagyunk, lehet, hogy van, aki tudja, hogy pontosan hány perc telt el azóta, hogy elkezdtük. Megéri ez nekünk? Jól döntöttünk? Jól döntöttem, hogy ma reggel ezt választottam, hogy itt vagyok. Megéri a ráfordított időt, áldozatot, vagy végül azt fogom mondani, hogy ez időpazarlás volt? Lehetett volna jobb dolgot tenni. Feszít ebben a pillanatban, hogy hol kéne lennem, mennyi mindent tehetnék éppen most? Mi az, amiért áldozatot hoztam? Mit nem teszek azzal, hogy most itt vagyok? Mert itt vagyok az időben, ezért valamit nem teszek, amit tehetnék ebben a pillanatban. Zakatol-e bennem, hogy mi mindenre kell még időt találnom ma, holnap után, mikor lesz vége, ünnep, család, ebéd, kinek mi? Visszanézek az előző napokra, van-e benned bosszúság, ellopták az időmet? És lehetnék-e most elég bátor ahhoz, hogy azt mondjam, hogy most egy percig ne csináljunk semmit. Semmit. Leülnék, nem fogom megtenni. Csak azt sem mondom most, hogy imád. Semmit. Mert éreznénk, hogy feszít egy perc is, hogy telik az idő. Ez az idő faktor, ami megkerülhetetlen, kikerülhetetlen, gyakran úgy tűnik legyőzhetetlen dilemmája az életünknek. És ezért időzavarban élve hatékony technikákat keresünk. A fő kérdés ez, hogyan tudunk kevesebb időráfordítással többre jutni? Ez a mai ember kérdése. A mobil, a tablet, a laptop bekapcsolva online ebben a pillanatban, hát ha segít, vagy nem a technika, hanem jobb időbeosztást, hatékonyságot növelő tréning, hát ha segít. Alul maradunk a versenyfutásban végül az idővel, vagy van-e esély a győzelemre? Hogyan éljünk bölcsen, miközben lepereg az idő? Megválthatjuk az időt, visszaszerezhetjük az időt, megnyerhetjük az időt? Pál apostolnak ebben a ma olvasott szakaszban ezek a kérdések jelennek meg. Pál azt mondja, lényegében azt mondja a hallgatóiknak, ennek a Krisztus követő közösségnek, gyülekezetnek, hogy az, hogy hogyan élünk az idővel, az, hogy bölcsen élünk-e az idővel, az elengedhetetlen része az életnek és a keresztény életnek is. Az életnek is elengedhetetlen része, de Krisztus követőiként is elengedhetetlen, hogy ezt a kérdést meggondoljuk, ezt a harcot megharcoljuk, ezt a harcot folyamatosan harcoljuk. Ezért lássuk először, hogy mi az alapvető probléma az idővel, másodszor mit jelent, amit az apostol mond, kihasználni az időt, ezt mondja, használjuk ki, harmadszor mi kell ahhoz, hogy bölcsen éljünk. De ahogy mondtam, Pál apostol azt mondja, azt írja, hogy használjuk ki az alkalmas időt, ez pedig látszólag éppen az, amiért versenyfutásban vagyunk az órákkal, a napokkal, a hetekkel, mindennel. Az van bennünk, hogy ki kell használni az időt, mert az idő nagyon kevés. A mai ember, a városi ember különösen is azt mondja, hogy túl sok a dolog, túl kevés az idő. Túl sok mindent kell túl kevésbe begyömöszölni. Túl sok minden van, és szűk a keret, amiben ezt a sok-sok mindent valahogy be kell rakni, be kell gyömöszölni. Nincs elég időnk, hogy azzal foglalkozzunk, amivel igazán szeretnénk, mert mindig meglopnak minket különféle időzabáló, időfaló dolgok. Soha nem elég az, ami van. Ki az, aki Lacit követem.
Gyerekek, tegye fel a kezét, aki nem így érzi. Mindannyian így érezzük.
95%-ban így érezzük.
És ezért az élet alapvetően hajsza, rohanás, versenyfutás, mert ki kell használni az időt? Mert kevés van, ki kell használni, futni kell, szaladni kell, rohanni kell, hogy minden benne legyen. És közben persze tudjuk jól, hogy minél túl zsúfoltabb az életünk, minél gyorsabban futunk, minél jobban le akarjuk győzni az időt, annál erősebb az az érzet, hogy nem tudjuk. Annál erősebb az az érzet, hogy az idő kevés. Annál erősebb az az érzet, hogy be vagyunk szorítva. Persze a másik oldalon a kimerültség vagy hajszoltság mellett van, akik inkább így reagálnak, van, akik inkább úgy, talán a fiatalabbakat jobban fenyegeti ez, megjelenik a szétesettség és a sodródás. Mert vannak, akik minden időt beosztanak, mindent, még a nem lévőt is beosztják, de a másik oldalon meg van, amikor éppen emiatt a nyomás miatt a tervezés vagy a tudatosság teljes elmaradása jelenik meg. Konkrétan abban, hogy figyeljetek, akik ilyenek. Hogyan mondjam meg ma, hogy mit fogok tenni 2 nap múlva? Hogyan kötelezzem el magam ma, és mondjam azt, hogy én kedd este itt leszek, és ezt fogom tenni, és rám lehet számítani, amikor annyi minden más jöhet még kedd estig, és kedd délután kaphatok egy SMS-t, kaphatok egy hívást, felismertek egy programot, ami sokkal-sokkal jobbnak tűnik kedd estére. És különben is honnan tudom ma, hogy nekem kedd este ahhoz lesz kedvem, amiről szó van. És ezért az embereknek egy másik rész az így úszik, sodródik így az időbe, mindig várva az alkalmat valamire jóra, és akkor vagy bejön, vagy nem. De ezért annyira nehéz a mai embernek elkötelezni magát. Bármire. Hogy ilyen rendszeresen, hűségesen, kitartóan, megbízhatóan valamit tenni fogok. Ez a másik oldal. Inkább nem mondok semmit. Tudom, hogy rabolom a drága időteket. Egy beszélés itt, ugye? Szeretnék tovább lépni. Telnek a mások, pereg az idő. És ezért szeretném, ugye arról beszélünk, hogy mi az alapvető probléma az idővel. Szeretném a bibliai időfogalom 2 kifejezését elétek tárni. Az egyik kifejezés az a kairosz, ismerjük, a minőségi idő, az alkalom, a jelentőséggel, lehetőséggel teli idő. Így is mondjuk, hogy valaminek kairosza van, valamire most van lehetőség, valaminek most van az alkalma. A másik kifejezés a kronosz. A kronosz az elfolyó idő, a lepergő idő, az idő, amely telik folyamatosan, ahogy itt ülünk, telik. Amikor valaki megpróbálja telegyömöszölni az idejét mindenféle dologgal, és csak rohan, hogy mindent átéljen, mindent elérjen, mindent megvalósítson, valójában nem csinál más, mint megpróbál versenyt futni a kronosszal. A telik az idő, megy az idő, nagyon sok mindent kell megcsinálni, de csak telik az idő, megint nem lesz időm. Ez nem más, mint hogy megpróbálsz versenyt futni a kronosszal, megpróbálod legyőzni a kronoszt, megpróbálod megállítani. De nem kell mondani, hogy ez egy elég nagy bolondság, tudjuk jól, mert nem megy. Nem győzhetünk, nem állíthatjuk meg. Nem értem, hogy a pár éljetek bölcsen, ne esztelenül. Esztelen, aki a kronosszal versenyez, és azt gondolja, hogy legyőzheti, az bolond, az esztelen, nem fog menni. Ott akarunk nyerni, ahol csak veszíteni lehet. Ott futunk versenyt, ahol biztos, hogy legyőznek minket. A folyamatos elfoglaltság, a folyamatos időzavar annak a jele, hogy nem tudjuk megkülönböztetni a kairoszt. Mikor, mit, miért? Minek van az ideje, minek van az alkalma? A kronosztól. És akkor Pál azt mondja, használjuk ki az időt, a kairoszról beszél. Értsük meg. Legyünk bölcsek, ismerjük fel. Aki pedig sodródik, akikről beszéltünk, hogy valami jó fog történni, mindig arra vár, az mindig a kairoszra vár. Az nem versenyt fut az idővel, az hagyja magát így elúszni, meg így legyőzetni a kronosztól, és mindig arra vár, hogy majd lesz egy nagy kairosz, majd lesz egy nagy lehetőség, majd az jó lesz nekem, majd. De elsodródik. Mi a probléma az idővel? Illetve valljuk be, mi a probléma velünk az idő összefüggésében? Hát az idővel nincs baj, velünk van a baj.
Felgyorsult a társadalom, bölcsen kell élni, igen, igen. Mi a válasz? Bölcsidőbeosztás? Nem, nem. A végén igen, de nem. Nem a bölcsidőbeosztás a válasz. Másodszor az a válasz, de először nem. Hadd mutassak rá, hogy C.S. Lewis gondolatai alapján, amit az emberről mond, hogy mi az igazi baj? Azt írja C.S. Lewis, az, hogy történelemmel rendelkezünk, azt is jelenti, hogy elvesztettük valóságunknak egy részét, mivel az már elsüllyedt a múltban, és még nem szereztük meg valóságunk egy másik részét, mivel az még a jövőben van, és tulajdonképpen semmi másunk nincs, mint a parányi jelen, amely elrepül még mielőtt beszélhettünk volna róla. Ami elmúlt, az a múlt. Ami nincs itt, az a jövő. A jelen pedig ebben a pillanatban is eltűnik, parányi, törékeny, kitett, mert a kronosz pereg, az idő telik. Elmúlik az ember, pára, lehelet. Nem az idővel van a baj, velünk van a baj. Az idő összefüggésében. Tudjátok mi? Az örökké valóság van a szívünkbe írva. És annyiszor ezt keressük, nem? A szerelemben, a zenében, a művészetben megragadni az örökké valóságot egy pillanatra, átélni egy pillanatra, nem? Az ilyen, mi történik ezekben a pillanatokban? Igazabb pillanatokban a szerelemben, a legnagyobb művészi átélésekben, amikor a teremtett világban csodálkozva átélünk, majd egy pillanatra megáll az idő. A barátságban, amikor nagyon jó éppen egy pillanatra együtt lenni. Az örökké valóságban a szívünkbe írva, és egy pillanatra ilyenkor megáll az idő. Az örökké valóságban a szívünkbe írva, de a kegyetlen elmúlás van a testünkbe kódolva. Értitek, hogy miért nem időbeosztás kérdés ez? Mert ez a nagy feszültség, ez a nagy dilemma. És ezért van szükségünk arra, figyeljetek, ez a lényeg, ezért van szükségünk arra, hogy teletömjük magunkat élményekkel, hogy kipróbáljunk minden lehetőséget, már pedig lehetőségből végtelen van, hogy megragadjunk minden alkalmat, amit csak lehet, mert mi van, ha nem jön vissza legközelebb. Ezért van szükségünk arra, hogy elhitessük magunkat csak egy pillanatra is az örökké valóság illúzióját. Mert ahogy Pál írja, az idők gonoszak. Az idő kegyetlen. Az idő lepereg. Ritkán láthatjuk meg, de talán most megláthatod, hogyan diktálja a belsőd azt, hogy hogyan élsz. Hogy mi az összefüggés, a folyamatos időzavar, vagy bármilyen más viselkedési forma, és a szíved állapota között. Hogy mi az alapvető probléma, és mi az alapvető hiány. Lehet, hogy valaki azért hajt, mert az élményben, azért kell neki az élmény, mert az örökkévalót keresi, mert valahol tudatalatt tudja, hogy mert el fog tűnni, mert nem lesz, mert megöregszem, és így tovább. Lehet, hogy valaki azért rohan, mert tudja, hogy az élet rövid, félsz, hogy sohasem lesz elég. Lehet, hogy valaki azért sodródik a másik oldalon, azért nem indul el egy cél felé, mert úgyis minden értelmetlen, mert úgyis minden végig fog, le fog peregni az egész. Az emberi szív száz és száz módon reagál erre a nagy egzisztenciális megoldatlanságra, problémára, válságra. A múlt elmúlt, a jövő nincs itt, a pillanat meg parányi. És az időben élünk, és lepereg, az idők gonoszak, mondja Pál. És ezért, amíg ez a nagy probléma, és ezért, amíg az ember szíve megnyugvásra, békére nem talál, addig nem tud bölcsen élni, addig csak esztelenül és bolond módon fog élni. Nézzük másodszor, hogy akkor mit jelent kihasználni az időt? Akkor miről beszél Pál, ha nem arról, hogy használd ki az időt, csinálj mindig minél többet? Akkor mit jelent kihasználni az időt az ő gondolkodásában? Két dologról szeretnék itt beszélni. Az egyik egy teológiai, lelki, a másik egy gyakorlati oldala ennek. Ahhoz, hogy az időt kihasználjuk, hogy bölcsen éljünk, nem elég megértenünk, hogy mi a baj az idővel, vagy ahogy láttuk, mi a baj velünk, nem elég megérteni. Mert tudjuk jól, hogy a megértésből önmagában nagyon ritkán születik igazi változás az életünkben. Ha valamit megértünk, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg is változunk. A megértés nem erős, elég erős ahhoz, hogy megváltoztasson. Se ezt a belső kétségbeesést, ürességet nem szünteti meg, sem a külső viselkedést nem tudja megváltoztatni.
Ezért fontos az, hogy amit Pál itt mond, azt az egész levél fényében lássuk, mert ez a levél 6 fejezet, ezt felolvasták először is. Hát nem hétről hétre egy darabról beszéltek, mint mi, hanem egybe felolvasták ezeket a leveleket, és ha valaki elolvassa, 30-40 perc alatt végig lehet olvasni. Tehát amikor ide ért az apostol, hogy éljetek bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, akkor annak van nagyon sok előzménye. És ez a lényeg. Mert amikor ide jutottak Pál hallgatói, akkor már nem csak megértettek valamit, hanem átéltek valamit. És ez a válasz. És erre szeretnék kicsit emlékeztetni, hogy Pál végig arról beszélt, hogy ha megismertétek Krisztust, akkor olyan hihetetlen, mérhetetlen gazdagság lett a tiétek, ami kibeszélhetetlen és felülmúlhatatlan. Heteken át beszéltünk erről. És ezt átélték. Pállal együtt emlékeztek arra, mert erről beszélt korábban az apostol, emlékeztek arra, hogy halottak voltatok a bűneitekben. De Isten Jézus Krisztusban megelevenített titeket, életre hívott titeket. Hallották és átélték azt, hogy korábban a korábbi életviteletek pogányok voltak, rabságában, fogságában éltetek, nem azt tettétek, amit akartatok, csak rohantatok a különböző dolgokban, de Isten Krisztusban megszabadított ezektől a kötöttségektől, ezektől a hiába való pusztító dolgoktól. Pál mondja nekik, korábban Istentől, Isten népétől távol voltatok, a személyes Isten ismerete nélkül éltetek, báványokat imádtatok és követtetek, de Isten Jézus Krisztusban a szeretetét árasztotta rátok, a gyermekeivé fogadott titeket, a szent lelkét adta nektek. És mindez nem dogma a számukra, hanem olyan keresztény igazság, amit megkóstoltak, amit átéltek, amit megtapasztaltak. Korábban azt mondta Pál, korábban köztetek a pogányok között és a zsidók között, akik ott éltek Efézusban, ellenségeskedés volt, utáltátok egymást a társadalomban, mint ma is, annyi gyűlölet van a társadalomban. De Krisztusban nézzétek, Isten egy új néppé, egy új közösség, egy új emberiségé teremtett titeket, és ti csodálkoztok a legjobban, hogy testvérnek nevezitek azt, akit korábban utáltatok. Folytathatjuk tovább, azt mondja nekik, korábban beszélt nekik, hogy korábban sötétségben, gyűlölködésben, szexuális kicsapongásban éltetek, mint ahogy mi is mondja Pál magukról. De Isten Krisztusban újjáteremtett titeket igazságban és szentségben, és azért szabadok vagytok, hogy Istennek kedves életet éljetek. Értitek, hogy ha ez igaz az ő életükben, már pedig igaz, mennyi öröm, mennyi hála, mennyi Isten iránt való magasztalás van bennük, és ezen a ponton mondja Pál, hát akkor éljetek bölcsen az idővel. Ha mindez igaz, ha Krisztuséi vagytok, akkor nem mindegy, mit kezdtek az idővel, hogyan éltek, használjátok ki az alkalmas időt. És tudjátok, miért lehetséges ez? Azért, mert igen, az idők gonoszak, de a mi szívünk már nem retteg a múlandóság miatt. Igen, annyi lehetőséged van, annyi élvezet van, annyi élmény van ebben a világban. Ha végére akarnál jutni, akkor sem tudnád megtenni, akármennyit dolgoznál, ha milliómos lennél, az életed nem lenne elég, hogy a mai világban mindazt átéld és kipróbáld, ami lehetséges. Hé, de már nem kell. Pál azt mondja, emlékeztek, milyen volt, amikor mindenbe tobzódtatok és kicsapongásba jöttetek, emlékeztek még az ürességnek arra az ízére, ami ezzel együtt járt. De titeket már megelégített a Szentlélek, betöltött az Isten szeretete, átéltétek az ő kegyelmét, szabadok vagytok bölcsen élni. Nem feszít már, hogy rohanni kell, nem feszít már, hogy mindezt meg kell csinálni. És azt mondja, na ha ennyire Krisztuséi vagytok, kié az időtök? És a válasz az, hogy az övé. És ezért gazdálkodjunk vele jól. Övé az életünk, övé az időnk. Mondhatjuk ezt, az ő idejét osztjuk be. Heidelbergi K.T. Testestől, lelkestől, nem a magunkéi, hanem Jézus Krisztus tulajdona vagyunk. Az időm is? Az időm is. A Kronosz telik megállíthatatlanul, de nem a Kronosz a végső úr, Jézus a végső úr. Az időnek egyszer vége lesz. Jézusnak nem lesz vége. Ez az Isten uralma. Mit jelent kihasználni az alkalmas időt? Mit jelent bölcsen élni, megragadni a lehetőségeket, a jelentéssel teli időket? Azt mondja Pál, van még egy kis időtök, vagy türelmetlenek vagytok esetleg? Még van két oldal. Nem tudom hány perc. Valakinek szaladni kell, szaladjon. Kivehet. De én nem szeretnék frusztrált lenni. Azt mondja Pál, evel kezdi, jól vigyázzatok, hogy hogyan éltek. Szeretném ezt a képet kibontani. Úgy, mint akinek van rá ideje. Pedig van még sok dolgom ma. Az élni, jól vigyázzatok, hogyan éltek. Az élni szó ebben a levélben, sok helyen, eredetileg sétálnit jelent. Járni, sétálni. Hogyan éltek, hogyan jártok, hogyan sétáltok. Mint az apostol azt mondaná. Most, hogy Krisztusban ez a hatalmas ajándék a tétek, legyetek nagyon tudatosak, jól vigyázzatok, nagyon gondoljátok át, nagyon praktikusak legyetek, nagy-nagy figyelemmel legyetek arra nézve, hogy hogyan jártok, hogyan éltek ennek a fényében. Arról beszél, hogy a hatalmas nagy isteni csodákat hogyan lehet lebontani a mindennapi életre, és azt mondja úgy, hogy nagyon-nagyon figyelemmel, átgondolva, fegyelmezetten és tudatosan élünk, mert valahová megyünk. Értitek? Nem csak lófrálunk céltalanul. Nem csak futunk, mint az őrült. Nem tudjuk hova, de mint az őrült futunk. Nem. Nem körbe-körbe megyünk értelmetlenül. Nem. Azt mondja, Krisztusban jártok. Ez a keresztény élet. Krisztusban jártok, ha vele vagytok. Vele haladtok előre egy cél felé. És jól gondold meg, hogy merre mész. Alkalmazd ezt a képet különben arra, hogy hogyan viszonyulsz az időhöz ebben az új életben. Ha bölcsen akarsz élni, nagyon konkrétan át kell gondolni. Mert ha valahol el akarsz jutni, tudod, hogy melyik úton mész, mi van a lábad előtt, a lábad elé nézel, ha messze mész, kirándulsz, vizet viszel magaddal, úgy öltözöl. Abszolút praktikus, hogyha valahol el akarok jutni, hogyan készülök arra fel. Alkalmazd ezt a képet az időre. Ha bölcsen akarsz élni, ez a második most már persze, mert az első, hogy a szívünk kié, és szabad-e arra, hogy bölcsen tudjunk élni, de persze, ha a szívünk Krisztusé, akkor ezt át kell ültetni a gyakorlatba. Ha bölcsen akarsz élni és haladni, akkor ez azt jelenti, hogy az időhöz proaktív módon kell viszonyulni. Azaz nem csak reagálni arra, hogy mi történik mindig. Gondold ezt egy kicsit át. Jön egy hír, jön egy kérés, stb., és mész, megelégíted, elmész, jó vagy, mindenhol mindent megteszel, amit várnak, és közben azt érzed, hogy elment az időm, és nem csináltam azt, amit szerettem volna, vagy amit kellene. Nem elég csak reagálni. Két szót szeretnék keresztény embereknek, akik Krisztussal járnak, és sokszor a nem keresztény emberek ezt sokszor jobban tudják. Két szó. Ki kell alakítanod a ritmust és a szokásokat, amelyek megadják a bölcsélet kereteit. Mindkettő fontos. Ritmus és szokás. A ritmusban benne van az, keresztény ember, Raki, hogy tudod, hogy mikor dolgozol, és mikor pihensz. Mikor fekszel le, és mikor kelsz fel ahhoz, hogy értelmes módon haladj előre. Annyian vagytok, kedves gyülekezet, nem a vendégek. Krisztus megváltott, Krisztus élettem, de hogy éjszaka órákat internetezek, és nem bírok másnap felkelni, és ki vagyok facsarva, és nem tudok semmit csinálni, ez nem bölcsesség, ez bolondság. És Pál azt mondja, jól vigyázzatok, hogyan éltek. Mennyi ez a ritmus, van egy ritmus, amit betartok, jól vigyázok rá, átgondolom. Nem ez a keresztény élet lényeg. A keresztény élet lényeg, hogy ki a szívem. De bolond vagy, ha a szíved Krisztusé, és nem vagy képes ezt átvinni a mindennapokra. És nem vagy képes fegyelmezetten élni. Bocsánat, a megváltásod nem szabadít fel az alól, hogy bölcsen, fegyelmezetten, átgondoltan, céltudatosan élj. Nem szabadít fel ez alól. Nem. Tényleg nem. Hogy tudod, hogy mikor dolgozol, hogy mikor pihensz. Hogy a munka pihenés ritmusának a fenntartása, ami nagyon-nagyon le kell bontani részletekre. Család, otthoni feladatok, gyülekezet, szolgálat, testi egészség, lelki egészség ápolása, barátságok. Mind. Ha tudod, akkor ez megőriz attól, hogy halálra hajszold magad. És ha tudod, akkor ez megőriz attól, hogy sodródj a semmiben. A ritmus ugyanakkor erőszegíti a szokást. Mert amilyen ritmusban élsz, amit begyakorolsz, abból szokás lesz. Amit rendszeresen cselekszel, az szokássá lesz. És nem mindegy, hogy mit gyakorlunk be. Gondold végig, velem együtt, tudnék én is mesélni, mennyi időfaló, értelmetlen és haszontalan szokásunk van, ugye? Miközben nincs időm. De olyan szinten begyakoroltuk a hiába való, nem rossz, nem gonosz dolgokat, nem bűnről van szó, hiába való dolgokat, hány óra tévé előtt, hány óra interneten. Ez is szokás. Azzal nem gondolkodunk, hogy ez mennyi időt viszel, csak azt mondjuk, hogy soha nincs időnk. De a jó oldala ennek, a jó hír az, hogyha begyakorlod a jó szokást, 30-60 nap részeddé válik. És ha jó ritmusban, jó szokások szerint élsz, ezt jelenti bölcsen élni, kihasználva az időt, átgondoltan járni és haladni valahova. A szokásaink visznek el az életünk végéig. Nem a nagy dolgaink, a szokásaink. A szokásaink mondják meg, hogy milyen emberek leszünk, és a szokásaink alakítják ki azt, hogy hol végezzük az életben. A Krisztusban való életet egészen praktikusan át kell váltani. És befejezésül mi kell még ehhez? Mitől lesz kairosz a kairosz, mert erről nem beszéltem. Hogyan ismerjük fel, hogy akkor minek van kairosza, minek nem? De azért fontos kérdés, mert a kérdés az, hogy végső értelemben mi lesz a rendező erő, minden célnak rendeled alá az életedet. Megtörtént az valaki, hogy nagyon bölcsen él valaki, nagyon-nagyon jól kiegyensúlyozza az életét, család, munka, testi-lelki egészség, barátság, karrier, bölcsen él, és mondjuk azt, hogy ha valaki így tud élni, az jó dolog. De leír így az életét, vagy leír így néhány évtizedet, és rájön, hogy nagyon kiegyensúlyozottan éltem, csak valami tök hiába való dologra tettem fel az életemet. Kiegyensúlyozottan, bölcsen, csak az egész életem valami olyan dologról szólt, ami tévedés. És ezért fontos, amit Pál apostol mond, akkor mi szerint, keresztény emberként, mi szerint rendezel? Mi szerint döntöd el, hogy minek van a kairosza? Mindig jönnek alkalmak, mi szerint döntöd el, hogy az az alkalom az neked való alkalom, neked kell megragadni, mi szerint döntöd el, hogy ritmusokat és szokásokat hogyan alakítasz ki, mit akarsz velük elősegíteni. És Pál azt mondja, utolsó vers, ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Ez a rendező elv. Értsd meg, hogy mit akar Isten. Értsd meg, hogy mire hívott el Jézus. A kritérium a keresztény ember számára, hogy mi Isten akarata abban a konkrét helyzetben. Ez annyira valóságos, képszerűen a szemüveg, amin keresztül nézed a lehetőségeket, az egész életet és mindezt, amit csinálsz, a szemüveg, amin keresztül mindent látsz, Jézus akarata. Mit akarsz tőlem, Uram? Mit akarsz az életemmel, ha megváltottál? Hogyan tudlak téged használni, téged szolgálni ebben? Úgyhogy befejezésül három konkrét dolog, három gyakorlati dolog. Az első, ha fel akarod ismerni Isten akaratát újra és újra, akkor az ott kezdődik, hogy magunkat először, ha még nem tettük, majd keresztényként újra és újra átadjuk Jézus Krisztus akaratának. Alárendeljük magunkat annak, aki az ő halálában mindannyiunknál alábszállt, hogy megváltson, és az Efézusi levél mondja, feltámadásában mindeneknél feljebbent, hogy betöltse a mindenséget. Ez azért fontos, mert Jézus akaratának megismerése nem olyan, mint a borítékos sorsjegy. Oké, megveszed, kinyitod, nyert, nem nyert. Nyert, jó, nem nyert, eldobom. Jézus akarata nem olyan, hogy na, mondd meg, hogy mi az akaratod, tetszik, nem tetszik. Nem. Így nem megy. Így nem lehet felismerni. Jézus akarata én értelemben bianko. Azt mondod, csak úgy működik, azt mondod, Uram, Akármi a te akaratod, mivel ismerlek, mivel szeretsz, mivel megismertelek, mivel bízom benned, alárendelem magam a te akaratodnak. Azt fogom tenni, amire hívsz. És akkor nyissuk ki, mire hív. De hát ezt imádkozzuk, nem? Legyen meg a te akaratod. Jöjjön el a te országod. Ez nem olyan, hogy kívülről megnézzük, ha tetszik, jó, ha nem, nem. Az első lépés, rendeld magad alá Jézus Krisztus akaratának. A második dolog, Isten nem unalmas, nem szürke, nem fantáziatlan, és ezért ugyanazokat a dolgokat gyakran másképp végzi el. Azaz ne hidd, hogyha egyszer valamiben felismerted a vezetését és az ő akaratát, az mindig pontosan úgy lesz, mert lehet, hogy legközelebb másképp fogja csinálni. Mégpedig azért, hogy egyre inkább megtanítson minket arra, hogy benne bízzunk, hogy őt keressük, hogy folyamatosan rászoruljunk, és teljesen alárendeljük magunkat neki. Ezért hív, hogy folyamatosan keressük, hogy rajta függjünk. És a harmadik, a megértéshez hozzátartozik Isten igéjének a tanulása, Isten igéjének a szívét bezárása, az egyéni és a közösségi imádság, a lelassulás, nincs időd. Ha nincs időd, nincs időd, és a csend. Ha nincs időd, akkor soha nem fogod felismerni Jézus akaratát. Beszélgettem egy párral. Annyira kedves, őszinte pár. Esküvőre fognak készülni, és a fiú néha már volt Isten tiszteleten, így gyerekkorából egyszer-egyszer. Nem itt, máshol. A református Isten tiszteleten. Azt mondta, mindig olyan jó érzés volt benne, amikor kijött, de sose gondolt volna, mert egy keresztelő miatt ott volt, nem is gondolt, vagy valami, de hogy sose gondoltam, hogy még egyszer elmenjem. És akkor gondoltam, hogy miért? És hát azért, mert kinek van erre ideje, mert a pénzről szól minden, hajtani kell. Azt mondtam, akkor hogy lehet, hogy mondtam neki, hogy itt vasárnap itt van 180 felnőtt ember, dolgoznak, pénzből kell élniük, nem érnek rá, elfoglalt emberek, mégis itt vannak. Azt mondja, hát ez az, amit nem értek. Nem tudom. Olyan kedves, olyan őszinte volt. Mondom, egyetlen egy magyarázat van, hogy miköré rendezed az életed. Miköré rendezed az életed? Ha Isten köré rendezed, akkor itt vagy. És akkor helyére kerül a pénz, a gyerek, a munka, meg minden. Nem könnyen, küzdelem, de helyére kerül. Szóval, ha én azt mondom, hogy, és ezt annyit beszéltünk erről, de nem baj, elmondom 101-szer is, akkor is, ha nem értek rá. Mennyi időt töltesz rendszeresen, naponta, egyénileg, hetente, közösségileg, avval, hogy tanulmányozd az Isten igéjét, a Bibliát, hogy imádságban jelenlégy, hogy keresd az ő akaratát. Mennyi időt töltesz ezzel? Magadnak válaszold meg. Visszajutunk az erejére. Nincs időnk. De ha nincs időnk, nem fogjuk érteni az Úr akaratát. Ha nem fogjuk érteni az Úr akaratát, nem fogunk tudni kihasználni az alkalmas időt, mert nem tudjuk, mi az alkalmas idő. Ha nem tudjuk, mi az alkalmas idő, és nem használjuk ki, nem fogunk bölcsen élni. Ha nem bölcsen élünk, akkor esztelenül élünk. Kedves testvérem, Krisztusban, ne légy esztelen, légy bölcs. És imádkozz Mózes imádságával. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen. Imádkozunk. Nem csak az a csoda, Urunk, hogy Te szeretsz minket, hanem az is, hogy Te akarsz szeretni minket. Ebben a pillanatban is úgy akarsz minket szeretni, hogy a mi szívünket betöltse ez a te szereteted. És választ legyen. Választ legyen a mi parányi, apró, pára leheletszeri lényünkre. Hogy ahogy te az örökké való szeretsz, úgy mi is visszanyerjük a benned való elrejtettségben az örökké valóságot. hogy te vagy a kezdetünk, aki megalkottál, hogy te vagy a vég, ahova tartunk, és hogy a Krisztusban való uralmad, amiben részünk van, már most örökké való. Ezért kérünk, hogy árazd most ki szívünkbe a te mennyei, atyai szeretetedet a Szentlélek által, hogy szívünk mélyén elégítsen meg és szabadítson meg, hiszen csak ez ad nekünk szabadságot arra, hogy bölcsen éljünk. Vezess minket a praktikus életbölcsesség kialakításában is. Imádkozunk azért, akik semmi célt nem látnak maguk előtt, és csak sodródnak. Ragadd meg őket, és mutasd fel, hogy mire hívod őket, milyen cél van a te tervedben ővelük, az életükkel. Ha valaki kimondta magába, hogy ő semmire sem jó, hadd vallja meg most, hogy te nálad mindenre jó. És ha valaki el akarná dobni magától az életét, mert céltalan, hadd ragyogjon fel a Krisztus, aki megmenti és célt ad neki. Imádkozunk azokért, akik hajszoltak, akiknek testi betegségeik vannak már, akik mindent odaadva egy célért küzdenek, ami célról esetleg a szívük mélyén is tudják, hogy hiába valóság. Kérünk, mentsd meg őket. Imádkozunk mindannyiunkért, akik azzal küzdünk, hogy a sokat hogyan gyömöszöljük bele a kevésbe. Adj nekünk több értelmet, több bölcsességet, több alázatot. Taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Így hozzuk eléd, Urunk, gyülekezetünket, a családokat, az egyedül élőket, a dolgozókat, a nyugdíjasokat, a tanulókat, az örömben lévőket, a sírókat, az egészségeseket és a betegeket. Olyan jó tudni, hogy mindenre gondod van. Imádkozunk, Urunk, a lakótelepért, Budapestért, a városért, ahova helyeztél bennünket. Imádkozunk azért, hogy a te ismereted felragyogjon, hogy a te néped közösségeiből kizendüljön az evangélium. Imádkozunk azért, hogy adj bölcsességet a vezetőknek, kerületben, Budapesten, az országban. Imádkozunk azért, Urunk, hogy a te akaratod valósuljon meg az ő munkájukon keresztül is, és úgy valósuljon meg, hogy ők megismernek téged, megtérnek te hozzád, és valóban téged akarnak szolgálni minden pozícióban. Így adj nekünk békességet továbbra is ebben az országban, adj nekünk békességet egész Európában. És addurunk, hogy ez a kontinens visszatérjen te hozzád, és megismerje a te evangéliumodnak hatalmát és erejét. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.